Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Magyar Kis- és Középvállalkozások Országos Csúcs találkozójáról, valamint a Művészetek Völgyéről. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Ismét megrendezték a Magyar Kis- és Középvállalkozások Országos Csúcs találkozóját. A rendezvényen központi téma volt a Demján Sándor program, a versenyképesség és a digitalizáció. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke az eseményen arról beszélt, hogy a világ egy tudásalapú gazdasági stratégia felé mozdul el, amihez a magyar vállalatoknak is hatékonyan kell alkalmazkodnia. Balog Ádám szerint a cégek között sokkal több együttműködésre van szükség, amiben a mesterséges intelligencia mostani formájának is nagy szerepe van. Kovács Gergő interjúja.
Nem néznek ki túl jól a magyar gazdasági mutatók, ezt gondolom egyébként a magyar KKV-k első kézből vissza tudják igazolni. Mi jelentheti most ebben a helyzetben a kilábalást? Demján Sándor program és további támogatások és kedvező hitelek?
A kérdést ketté választanám. Van ennek a kérdésnek egy olyan eleme, ami a világban zajló, tőlünk nagyrészt független folyamatok okozzák. Nyilván háborúk vannak, ugye ma reggel láthattuk, hogy a India és Pakisztánnak a konfliktusa is felerősödött. Az Európai Unió is egy történelmi válságban van gazdaságilag és láthatóan szervezésileg is, és ezek nyilván hatása vannak a magyar gazdaságra. Ezek olyan tényezők, amiket ki lehet ülni, lehet bennük keresni amúgy a lehetőségeket, de nagyon nehéz megmondani, hogy merre haladnak elő, és hogyan kell rájuk jó reagálni. Ez itt a türelem, a kitartás, a reziliencia szerintem a kurszavak és a lehetőségeknek a folyamatos figyelése, elemzése. Van egy másik, legalább ilyen fontos kérdés, az, hogy nekünk mit kell máshogy csinálnunk, mint vállalkozók. Én nagyon igyekszem arra, hogy amikor problémákat elemzek, akár makro, akár mikrogazdaságilag, akkor mindig a vállalkozók oldaláról közelítsek, és ne abból egyébként a GDP számok milyenek, az inflációs számok milyenek, mert azt megteszik elegen magas minőségben mások. Tehát mindig a vállalkozókból indulok ki, és szerintem a vállalkozóknak ebben a helyzetben fel kell tenniük a kérdés, hogy oké, eddig működtünk valahogy, és azok a faktorok, amikkel most találkozunk, ezek mit jelentenek nekünk, hogyan kell működnünk a jövőben. Abból indulnék talán ki, hogy a világ egy erőforrás allokációra épülő gazdaság stratégiából megy át egy tudásalapú gazdaság stratégiába Magyarországon. Tehát az a világ, ahol az nyerte meg a gazdaság küzdelmeket, aki olcsó munkaerőt, olcsó energiát tudott szerezni, esetleg jó kapcsolatrendszerekkel tudott operálni, és ezeket hatékonyan tudta mondjuk beállítani egy jól szervezett üzem mögé, és az üzem mondjuk jól látott el nemzetközi autógyárakat. De ez a típusú stratégia, ez átgondolásra szorul, hiszen olyan mértékben és olyan sebességgel változik a tudás, ami körülöttünk van, ugye elég csak itt a mesterséges intelligencia, vagy a digitalizáció egyéb platformja, például a blockchain láncok elterjedésére gondolni, amit ha nem értek meg én, mint vállalkozó, és nem tudom beilleszteni a termékstratégiámba, vagy működési stratégiámba, akkor le fogok maradni. Úgyhogy én ezt a kérdést innen fognám meg, hogy igen, most éppen a gazdaság nehéz, különböző külső, belső tényezők miatt, de mint vállalkozó meg kell érteni, hogy ez egy összességében is nagy struktúraváltozással együtt zajlik, amit akkor tudok ki jól megoldani, hogyha elfogadom, hogy máshogy kell csinálnom, mint ahogy korábban csináltam. És ennek a máshogy csinálásnak van rengeteg aspektusa.
Ugye a mesterséges intelligenciát is említette, illetve ön beszélt arról, hogy a magyar KKV-k nem tudnak úszni. Egyrészt mi kell ahhoz, hogy tudjanak úszni, vagy úgy is megfogalmazhatnám, hogy miben van most a legnagyobb növekedési potenciál.
Hallhattuk felkonferálásban a konferencián, hogy azt mondta valaki, hogy a vállalkozó tudja, hogy csak magára számíthat. Azt hiszem, hogy ez egy olyan világban igaz, amit az előbb is mondtam, mi azt egy olyan világot jelent, ahol egy küzdelem az erőforrásokért és az erőforrások allokációjáért való küzdelemről szól. Egy tudásalapú gazdaságban sokkal több kooperáció kell. Tulajdonosi oldalon, akár tőkéstársakkal, integráció oldalon, vertikális és horizontális integrációkban. Tehát meg kell találnunk újra egymást. Másik előadó is mondta, hogy többet beszélgessünk egymásra, többet gondolkozzunk együtt, több sokkal több mindent csináljunk együtt, mert ezeknek az együttműködéseknek van jövője. Tehát ne az legyen a modell, hogy én magyar vállalkozó dolgozok a külföldi valakivel, ha már nagyobb vagyok, hanem én a másik magyar vállalkozóval, meg a 34-kel dolgozom együtt, és így próbálunk értelmes méretet és termék összetételt mondjuk elérni, ami már nemzetközi szinten is versenyképes. És ehhez együttműködéshez hihetetlen segítséget jelent a mesterséges intelligencia, már a mostani formájában is. Hát ha csak egy két ember rendszeresen beszélget egy témára, és semmi más nem csinál, csak van egy közös mesterséges intelligencia felületük. Egy ChatGPT, egy Manus, bármelyik még kicsit kreatívabb. És amikor beszélgetnek, minden mondatot betesznek ebbe a mesterséges intelligenciába, hogy mind a ketten hozzáférnek. És fontosan visszakérdeznek, hogy na, akkor mit mondtunk korábban? Mit vonsz le, kedves intelligencia, ezekből a beszélgetésekből? Mit javasolsz nekünk? Ez már egy olyan segítség lehet az egymás megértésében, ami korábban nem említett. Ez csak egy pici példa, nyilván erre rá lehet építeni váltányítási rendszereket is, de mondjuk kezdjük az elején. Én például arra használtam mesterséges intelligenciát, hogy beraktam bele rengeteg olyan interjút, gondolatot, dolgozatot, amit korábban írtam, és megkérdeztem, hogy szerinted ki vagyok én szakmai értelemben. Mondd el, miről mi szerinted a véleményem, mit nem szeretek, mit szeretek, és nagyon szépen kihozta, szerintem egy 95%-ban helyesen, én a világ szempontjából kb. Hogyan nézek ki. Valami tetszett benne, valami nem tetszett benne, de az biztos, hogy teljesen objektív volt a válasz. Nekem ez sokat segített. Ezt meg lehet egy kapcsolatra is, lehet ezt építeni, vagy egy mondom, egész cég irányításra is. Amikor a világ változik, és nekem dolgokat máshogy kell csinálni, ez sokat tud segíteni abban, hogy akkor elmondja nekem, hogy mit kell máshogy csinálni, vagy elmondja nekünk, mint csapat, hogy mit kell máshogy csinálnunk.
A mesterséges intelligenciából azért sok mindent ki lehet hozni, az tény. Egyrészt, hogyan látja, hogy a magyar kákaik mennyire mernek ebbe belevágni, vagy mennyire ózkodnak még ettől a új technológiától, illetve egy másik aspektusára is, hogy ez hogyan kapcsolódik mondjuk a generációváltáshoz, a fiataloknak a bevonásához, akik viszonylag talán közelebb állnak a mesterséges intelligencia használatához.
Bevallom, nincsenek erre most statisztikai mintáim, tehát nem tudok kutatásokról beszámolni, amik kimutatják, tehát személyes tapasztalatokat tudok mondani, és azok rettentő pozitívak. Tehát amiket eddig szerveztünk kamaraként, oktatási programokat, konferenciákat, oktatási videókat, anyagokat, azok mind nagy népszerűségnek örventek, mindenhol teltház volt, és bődületes a kérdés mennyiség, ami felmerül. Ezt a gondolatot előzőekkel összevetve tovább próbálnám folytatni, itt már kicsit veszélyes terepre tévedek, de megkockáztattam, hogy a magyar ember, a magyar alap, attitűd, kultúra az egy picit visszafogottabb, picit introvertáltabb, kevésbé ez a fontos egymással megbeszélő, folyamatos egymás egyeztető csapat, jobban hisz, én jól megcsinálom típusú munkákban, vagy a általa ismertnek és biztonságosnak vélt közegben való munkában, ezért vannak attitűdvizsgálatok, amik erre utalnak, akkor lehet, hogy egy mesterséges intelligencia ennek a attitűdnek, ennek a kudának nagyon, nagyon kényelmes. Nem kell másik emberrel foglalkozzak, hanem én tudok beszélgetni, egyeztetni egy semleges tudással, aminek nincsenek ugye érzései, nincsenek egyéb kezelendő aspektusai. Tehát lehet, hogy nekünk nagyon is való az a mesterséges intelligencia a magyar típusú vállalkozóknak, meg végül is bárkinek, és lehet, hogy pont ez lesz az az archimédészi pont, de ki lehet billenteni a kis világunkat, és ezen keresztül tudunk új típusú kapcsolatokba kerülni akár egymással. És amit előbb is mondtam példának, hogy minden lehetne kettő vagy három vállalkozónak egy közös előfizetése egy mesterséges intelligenciára, amit mind a hárman használnak, és megtanulja őket, mint egy csapat, és lehet, hogy ebbe tud segíteni. De ez már egy picit elrugaszkodott a mostani mindennapoktól, de lehet, hogy a holnapi mindennapoktól meg nem elrugaszkodott, tehát olyan gyorsan változik minden. Úgyhogy én nem azt nézném visszatérve az alapvető kérdésére, hogy éppen most mi történik Lengyelországban, Németországban, nyilván Ukrajnában, mert ezek annyira gyorsan változó és annyira kiszámíthatatlan események, hogy nagyon nehéz rájuk mélyen tudásnapon reagálni, hanem azt nézném, hogy egy picit mélyebben merre megy a gazdaságunk, milyen nagyobb, mély változások történnek, a generációváltás is különben nagy kérdés, előbb említett, és ezekre próbálnám meg a hosszabb távú válaszokat kitalálni, kitűzném a távoli pontokat, amire menni akarok ezek alapján, és utána térnék vissza a mindennapi küzdelmekre, és a távoli pont alapján határoznám meg a következő napot, meg a következő, meg a következő napot. Ha én mondjuk olyan KKV lennék, nekem is vannak ilyen KKV befektetéseim, amúgy, akik azért szembesülnek a nehézségekkel.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével, Balog Ádámmal Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A magyar cégek között még mindig nagy az idegenkedés az új technológiáktól. A Digitális Vállalkozók Szövetségének elnöke szerint az AI forradalma még tart, így sosem késő becsatlakozni. Vinnai Balázs a KKV Summiton arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia miatt felgyorsult a generációváltás folyamata is. Éppen ezért kockázatos lehet, ha a cégek nem képezik tovább a munkavállalókat az egyre intenzívebb technológiai újításokkal. Kovács Gergő interjúja.
Tehát KKV-k és mesterséges intelligencia hogyan állnak most ebbe a magyar vállalatok? Nem tudom, mennyire van erre rálátás, és mondhatjuk-e azt, hogy ez most már tényleg a jövő és kvázi elvárás, hogy ebbe mindenki beleszálljon és beletanuljon?
Alapvetően van statisztika arról, hogy a környező országokban és Magyarországon is hogyan használják a KKV-k a mesterséges intelligenciát. Ugye Magyarországon átlagosan a KKV, klasszikus KKV-knak 7%-a használ valamilyen mesterséges intelligencia szoftvert. Ez a környező országokban azért magasabb szám. Ugye Ausztriában 20%, ha jól emlékszem, akkor Szlovákiában 12%-nál járnak. Ugye ezek azért nagyon fontos számok, mert látszik, hogy a magyar KKV szektorban van egy talán a környező országokhoz képest is idegenkedés az új technológiák bevezetésével kapcsolatban. Ez egyébként a korábbi digitális trendekben is látható volt, tehát a DESI mérőszámokban is kiolvasható volt ez a pattern. Ugyanakkor viszont ez nem egy olyan dolog, amit ne lehetne megváltoztatni. A mesterséges intelligencia forradalma még mindig csak a első fázisában van, tehát hogy az időfaktor az persze egy fontos dolog, de nem egy olyan piacról beszélünk, ahova nem lehetne az idő múlásával még újra csatlakozni, beszállni, vagy pedig saját üzleti modelleket újonnan kialakítani. Ebbe persze nagyon fontos dolog maga a képzés, és a KKV-knek nem csak arra kell energiát fordítani, hogy ezeket a szoftvereket tudatosan bevezessék a cégeikbe, hanem arra is, hogy a saját munkavállalóikat képezzék, hogy igenis értsék és tudják, hogy az AI forradalma milyen változásokat hoz a saját munkakörnyezetükben.
Igen, nekem nagyon furcsa volt azt hallani, hogy még mindig sok olyan magyar vállalat van, akinek mondjuk nincsen honlapja. Tehát amikor mondjuk a mesterséges intelligenciáról beszélünk, vagy a digitális átállásról beszélünk, akkor nagyon sokszor ezt is hozzáteszik, vagy erről is kell beszélni. A digitális átállás az egyfajta versenyképességet is jelentett, a versenyképességben is nagy szerepe lehet?
Nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy ma hatékonyságot és versenyképességet nyerni csak technológiai átalakítás segítségével lehet. Tehát, hogyha megnézzünk bármilyen iparágat, bármilyen szektort, akkor azt láthatjuk, hogy a technológia intenzívebb használata az, amivel alapvetően egy vállalat hatékonyságát és versenyképességét növelni lehet. Ez nálunk Magyarországon is egy nagyon fontos tényező. Amikor azt látjuk, hogy a foglalkoztatás teljes, tehát hogy alapvetően újonnan elérhető munkaerő már kicsi számban növekedik, és egyébként a cégek amúgy is szívnák fel a növekedésükhöz az újonnan bevethető erőforrást, akkor ezt alapvetően hatékonysággal lehet pótolni, automatizációval, robotizációval. Ezek pedig mind technológiai dolgok. Hogyha a technológiáról beszélünk, akkor pedig igen, ennek is vannak szintjei. Tehát, hogy nyilván az AI egy új szintre egyszerűsíti, hogy hogyan lehet a digitalizációt megtanulni, és hogyan lehet becsatlakozni ebbe a világba, de ez nem azt jelenti, hogy nem feltételez valamilyen digitális ismeretet. Fontos, hogy értsük, hogy hogyan működnek az adatok, hiszen az adattartalom maga az, hogy a vállalatunkról minél több adatpontot tudjunk összegyűjteni, az a mesterséges intelligencia elemzésének is az egyik alapfüggvénye. Fontos, hogy értsük a felhőszolgáltatásokat, hogy hogyan lehet alapvetően nem csak saját eszközökön tárolni lokálisan szoftvereket, vagy futtatni eszközöket, hanem hogyan lehet mindezt egyébként egy ilyen szétosztott, elosztott és bárhonnan működhethető szoftveres környezetben végigvinni. És persze fontos, hogy értsük ennek az egésznek a biztonsági aspektusát is, hiszen ez is egy meghatározó része lesz majd az AI forradalmának.
A fiatalok bevonása az kellhet majd ehhez? Tehát ennek lehet szerepe? Mondjuk a generációváltás az egy fontos aspektus lehet abban, hogy ugye a fiatalok talán egy kicsit közelebb állnak itt a mesterséges intelligenciának a használatához is, vagy talán többet találkoznak vele. Szóval ez a kettő így kéz a kézben tud járni, a technológiai fejlődés és egyben a generációváltásnak a kérdése.
Olyannyira igen, hogy azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb veszély a munkaerőpiac szempontjából. Ugyanis, hogyha nyilvánvalóan az új generáció a fiatalok számára, akik egyébként ma is statisztikailag 10-szer annyit használják a 18 év alattiak az AI alkalmazásokat, mint a 18 év felettiek, tehát egy brutális különbség van. Ez azt jelenti, hogy ők gyakorlatilag DNS szintjükön beépülve fogják használni a mesterséges intelligenciának minden aspektusát. Ez nem csak azt jelenti, hogy ez a generációváltás meg fog történni, hanem azt, hogy olyan gyorsan fog megtörténni, hogy ha nem képezzük a jelenlegi munkavállalóinkat, akkor egy nagyon széles szegmens kiszorulhat a munkaerőpiacról. És valójában az igazi gazdasági és politikai érdek az amellett kell, hogy küzdjön, vagy amellett kell, hogy támogatásokat találjon, hogy ezt a széles korosztályban és munkaerőpiacon is széles kört, ezt hogyan tudjuk minél gyorsabban átképezni erre a technológiai fejlődésre.
Ebben van már előre haladás egyébként?
Alapvetően mindenki, mind a kormányzat, mind a kamara, mind pedig mi az IVS-nél nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ilyen típusú képzéseket minél szélesebb körben el tudjunk indítani. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez egy társadalmi, politikai és gazdasági konszenzus kell, hogy legyen. Tehát a cégeknek is kell befektetni ehhez, hogy időt és energiát engedjenek a saját munkavállalóiknak a tanulásra. A politikának meg kell értenie, hogy alapvetően ez egy olyan tevékenység, amit támogatni kell annak érdekében, hogy egy magasabb hozzáadott értékű munkát tudjunk adni az emberek kezébe, és magaknak az embereknek is meg kell érteniük, hogy a élethosszig tartó tanulás kihívásaival sajnos a technológiai fejlődés következtében szembesülniük kell. Igenis, idősebb fejjel és újra vissza kell térni az iskolapadba, természetesen idézőjelben az iskolapadra, hiszen akár online kurzusokról is beszélhetünk, de újra kell tanulniuk a szakmájukat.
A Digitális Vállalkozók Szövetségének elnökével, Vinnai Balázzsal Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Művészetek Völgye idén is a már jól ismert udvarokkal és új kedvenc helyszínekkel várja a látogatókat. Lesznek kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi show, táncszínházi előadások, kézműves interaktív programok. A július 18-a és 27-e között 34. alkalommal megrendezett összművészeti fesztivált a környezetvédelem jegyében szervezték meg. Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával Tóth Kata beszélget.
Miben lesz más az idei Művészetek Völgye?
Július 18-tól 27-ig Kapocs, Taljándörög és Vigán Petendre ismét 40 program helyszín fog elköltözni több helyről a Magyarországról. Egy összművészeti kulturális olvasztó tégelyben gyakorlatilag jazztől világzenén át könnyű zenével találkozhatunk. A panoráma színpadra visszatér külföldi fellépő is, Franz Ferdinándot köszönhetjük majd a nagy színpadunkon, de lesz egyébként sajátos nyitósója is egyébként a színpadnak, hiszen a Platon Karatev Becsei H. Miklós rendezésében egy igazi íziben, vérében igazi művészetek völgye produkciót fog összehozni. Természetesen az Elefánt, Quimby, Hiperkarma, Belga, Ári Mafia, Bagosi Brothers, Bohemian Bekelsz, Betonhoffi, Margaret Thailand, Punani Massif és Carson Komen is találkozhatunk a 10 nap alatt, de újdonság az is, hogy van egy sporttal foglalkozó udvarunk, hiszen eddig is természetesen voltak zöld túráink, e-bike-os túrák, illetve különböző séták a fesztivál programjában, viszont a Sportgardenben most sportolókkal is találkozhatunk, sporteszközöket próbálhatunk ki, és kicsit rávehetjük jobban magunkat arra a sportosabb életmódra, amellett, hogy egy sporttal foglalkozó udvarunk is van. A Buda udvar is megjelenik az új programok között, hiszen a második kerület a fantasztikus kulturális intézményeivel, színházaival megjelenik egy jó kis udvarban, Kapocs szívében, a régi Kaláka versudvar helyén, hiszen a Kaláka versudvar meg átköltözik Vigánt Petendre, és kiegészül még több programmal, bele a Hello Szülő program sorozatával, ahol beszélgethetünk szülőként arról, hogy hogyan is kezeljük az új digitális kihívásokat gyermekeink életében.
Ha már említi a Kaláka udvart, visszatérő vendég mindig oda a Misztrál együttes, akik ugye tavaly Kossuth díjat nyertek. Idén is lesznek?
Idén is lesz természetesen Misztrál koncert a Kaláka versudvarban. Július 25-én láthatóak majd most már az új helyszínen Vigánt Petenden, úgyhogy velük is találkozhatunk, de hát ott lesznek egyébként a Hobó Klub mellett a kalákások, úgyhogy Hobóhoz is be tudunk nézni, hogyha egyébként a Misztrál már meglátogattuk. Vesz mellette Vigán Petenden egy roma udvar, ahol roma identitással foglalkozó beszélgetéseken, tánctanításon is részt vehetünk, vagy a Cirque du Tókert is ott van, ahol először lép föl nálunk Kon Zsuzsa, vagy Gesztiad nagy koncerterdéssel is találkozhatunk, aki Füranikót és Mácsai Pált is elhozza magával a sok új cirkuszi játék kipróbálása mellett és workshopok mellett, a Rippel Fivérek új cirkuszi showját is, vagy pedig Simon István Nárcik balett előadását, Frenek Pál fiúk tánc előadását is láthatjuk, és a helyszínt egyébként a Budapest Bár fogja a 10 nap végén lezárni.
Mennyire lesz gyerekbarát, tehát hogyan tudnak kedveskedni a gyerekeknek, illetve a kisgyerekes családoknak?
A Művészek Völgye Fesztivál mindig is nagy figyelmet fordított arra, hogy a generációk is tudjanak itt találkozni, nem csak a különböző magyarországi szegletekből érkező látogatóink. Szinte minden udvar készül gyermekprogrammal is. Az a különlegességünk, hogy egy udvaron belül is akár van, hogy zajlik gyermekprogram és felnőtteknek szánt program is. A műsorfizet végében több oldalon keresztül is van egy gyermekvölgypontás, ahol végignézhetjük, hogy melyik nap, hol kezdődik, hánykor gyermekprogram, és egyébként van egy gyermekkísérőjegy is, ami azon szülőknek szól, akik csak egy-egy gyerek előadásra hozzák kell kicsinyeiket.
Mit jelent az, hogy a fenntarthatósági forradalom helyszíne idén a Művészetek Völgye?
Nagyon sok kézművesünk és vendéglátósunk volt eddig is a völgyben, 150 kézműves és kb. 40 vendéglátós, és most szinte mindenkinél lehet majd vega opciót is kóstolni, tehát van egy ilyen gasztroforradalmi fenntarthatósági törekvésünk is, és természetesen ugyanúgy repoharakkal és lebomló evőeszközökkel, tányérokkal lehet majd találkozni a völgy minden szegletében, melyet egyébként hatékonyan, szelektíven összegyűjtünk, és nagy részt újra hasznosítunk. Emellett az energiahatékonyságunkon is szeretnénk idén is egy picit javítani. Nem használunk egyáltalán agregátort, úgyhogy az áramfelvételi, illetve a közlekedési szempontból is minél fenntarthatóban szeretnénk megszervezni ezt a fesztivált. Kedvezménnyel lehet majd távolsági buszokon eljutni hozzánk, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy ne autóba szálljon, hanem így közelítsen meg minket. Aztán pedig szálljon át egy csigabuszra, ahol akár lehet, hogy énekelhet is egyet a többiekkel.
Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk.